Köszöntöm a Partizán nézőit, Endrei Mátyás vagyok. A Partizánon megszokhattátok, hogy kiemelten követjük a nagyobb nyugat-európai államok, illetve a környező országok belpolitikáját is, ebből is sokat tanulhatunk, de viszonylag régen tettük ezt a brit politikával. Most először beszélünk róla azóta, hogy közel egy éve megtörtént a kormányváltás, a 14 éve hatalmon lévő konzervatívokat leváltotta Keir Starmer munkáspártja. Starmeréktől az optimistábbak egyfajta nyugalmat, stabilitást, biztonságot, a dolgok unalmas normalitásának visszahozatalát várták, és tulajdonképpen a pessimisták is ugyanettől tartottak. De hogy kinek lett inkább igaza, azt szakértő vendégemtől fogom kérdezni. Fordulok is Bede Ábelhez, a Gemist londoni tudósítójához, az Alsóház Podcast házigazdájához. Szervusz Ábel, köszöntelek az adásban.
Köszönöm a meghívást.
Először is próbáljuk meg felvázolni a nézőinknek, hogy mi volt az a káosz, amiből igazából elege lett a briteknek, amihez képest egy lehet, hogy nem annyira karizmatikus, lehet, hogy unalmasabb, de mérsékeltnek tűnő jelöltet választottak.
Jó, ugye a 24-es választás előtt 14 évig a konzervatív párt volt kormányon, ennek mondjuk az első 5 éve az elsősorban a megszorításokkal kapcsolatos programpontokkal telt, illetve, de azért voltak más programpontok is, mint például a melegházasság legalizálása, ilyesmi, de ugye ami igazán jellemezte ezt a 14 konzervatív évet, az ugye a Brexit volt, ami egy óriási politikai káoszba sodorta az Egyesült Királyságot. A Brexit 5 konzervatív párti miniszterelnököt sodort el, gyakorlatilag ugye évekig azon ment a 2010-es évek végén a vita, hogy tulajdonképpen milyen struktúrában kereskedjenek a britek az Európai Unióval, és ezzel kapcsolatban volt több vita. Na most a Brexit-et azóta azt lehet tudni a közvélemény kutatásokban, hogy egyrészt, ugye ez volt ugye a fő projektje a konzervatívoknak, és a Brexit-et azóta már a legfrissebb kutatások szerint a briteknek az 56%-a egy rossz döntésnek, hibának tartja. Tehát önmagában volt ez, ami egy negatív helyzetbe sodorta a konzervatívokat, de emellett még, ami egy teljes káoszba vezetett, hogy a Covid lezárások alatt a Boris Johnsonról kiderült, hogy mindenféle ilyen irodai vagy házi bulikban vett részt, aztán neki nagy részt gyakorlatilag ez volt az, ami az ő népszerűségét megtölte. Aztán utána jött Liz Truss, aki a legradikálisabbaknál és radikális brexiterként tűnt fel a referendum utáni időszakban. Ő neki a miniszterelnöksége 2 hónapos volt, mert a gazdasági terveire a piacok olyan rosszul reagáltak, hogy le kellett mondania. És utána jött Rishi Sunak, aki ugyan egy nyugodtabb erőt képviselt, de igazából sok politikai tehetsége nem nagyon volt, és ezután már annyira meg volt sebezve a konzervatív párt, hogy gyakorlatilag a Liz Truss lemondása után lehetett tudni, hogy nekik innen választási sikerben nincs visszaút.
Ugye egy ilyen landslide-szerű, földcsúszamlásszerű győzelem, amit a mandátumarányok mutatnak, az azt vetítené a szemünk elé, hogy valamilyen nagy lelkesedés övezte volna a munkáspártnak a kormányra kerülését, de közben, ha megnézzük magukat, a szavazatarányokat, akkor látjuk, hogy ez azért a választási rendszer torzítása, mert ez a nagy győzelem valójában egy 34%-os szavazatarányjal következett be. Hogyha nem voltak ilyen túlzó várakozások Keir Starmerrel szemben, nem volt arról szó, hogy azt gondolták, hogy ő egy csapásra megoldja a problémákat, vagy egy korszakos nagy vezető lesz, hanem egyszerűen csak egy kis nyugalmat szerettek volna az emberek, akkor ehhez képest miért látjuk szerinted azt, hogy egy év után hát 40% környékéről 65%-ra nőtt Keir Starmer munkájának az elutasítottsága, miközben az elismertsége 30-ról 24-re csökkent. Ahogy a nézők látják is közben a képernyőn, mutatom mindenki okulására, így kell kormányozni. Mi volt alapvetően az, ami még a mérsékelt várakozásokhoz képest is egyfajta csalódást okozott szerinted?
Ugye hogy volt ez, hogy ugye a kérszármelék a mandátumoknak nagyjából a 63%-át szerezték meg, a szavazatok 34%-ával, ahogy említetted, és hogy miért van ez, ugye azért, mert a brit választási rendszerben csak egyéni választókerületek vannak. Tehát önmagában ez ezért történhetett meg. Hogy milyen fokú az elégedettség, és hogy miért történik, az alapvetően annak köszönhető, hogy a Keir Starmernek az elmúlt egy évben elsősorban a prioritása az volt, és az intézkedései, amiket bevezetett, az két fő szálon sodródott. Az egyik az adóemelések, a másik pedig a költségcsökkentések, állami költségcsökkentések, vagy úgymond megszorítások. Ez a kettő együtt. Mik erre a példák? Tehát az adóemeléseknél például felemelték a nyerességadót, a tőkéből szerzett nyerességadót, aztán a munkáltató által fizetett TB járulékot is szintén felemelték, a mezőgazdasági vagyontárgyakra eddig nem vonatkozott örökösödési adó, most már 1 millió font felett fog, és ez is egy ilyen adóemelési eleme volt a Starmer politizálásának. Ez volt nagyjából ilyen ősz környékén, és aztán itt tavasszal, amiket bejelentett, azok inkább ilyen költségcsökkentő megszorítások voltak. Például a segélyek csökkentését, mondjuk a Nagy-Britanniában van az úgynevezett Universal Credit, amit mindenki bizonyos kevés jövedelmet kap, vagy ha nincs munkája, kap, és annak vannak mindenféle ilyen addicionális komponensek, mint például, ha valaki egészségügyi problémájuk van, akkor kaphatnak még azon túl pénzt, és az eddig 97 font volt, az most azt bejelentették, hogy be fog 50 fontra menni, és 22 év alatt ilyen egészségügyi komponens nem is lehet kapni. Aztán a mozgássérülteknek nyújtandó segélyeket, azt szigorú feltételekhez kötik majd, és igazából ilyen ezek voltak a megszorító intézkedések. Az adóemeléshez még fontos hozzátenni, hogy még a magániskoláknak az adóit is megemelték. És ami talán fontos ebből, hogy emellett, önmagában ezek nyilván nem népszerű intézkedések, de a Starmerék, mintha az elmúlt egy évben elfelejtették volna elmesélni a történetet, hogy ez miért szükséges, mi az a dolog, amiért ezeket az áldozatokat meg kell hozni. És tulajdonképpen sokáig úgy tűnt, hogy ez csak így az önmaguk kedvéért tették, mert ugye az eleinte gyakorlatilag ősszel ilyeneket mondtak, hogy a Starmer azt mondta, hogy a dolgok először rosszabbra fognak fordulni, mint hogy javulnának, aztán eleinte a pénzügyminiszter azt mondta, hogy kevesebb pénz van, mint gondolnák, és ezért kell, de nem mondták el, hogy mik azok a célok, amiért ezeket az intézkedéseket be kell vezetni, és csak mostanában az elmúlt egy-két hétben látszik, hogy ezek igazából micsodák.
Mielőtt tovább mennénk, nézzünk is meg erről egy bejátszást, erről van egy felvételünk, azt fogjátok látni, hogy Diane Abbott, aki saját párttársa Keir Starmernek, egy munkáspárti képviselőnő, kérdezi meg a parlamentben, hogy miért kell nemhogy szükségesnek, de még erkölcsösnek is beállítani azt, hogyha például a mozgássérültek támogatását megvágják, és látni fogjátok, hogy Starmer hogyan reagál erre, hogyan próbálja ezt igazolni.
Members of this house will be aware that the welfare system can be a nightmare to navigate and does indeed need reform. But could we have less of this rhetoric about his £5 billion package of disability benefit so-called reform being moral? There is nothing moral about cutting benefits for what may be up to 1 million people. This is not about morality. This is about the Treasury's wish to balance the country's books on the back of the most vulnerable and poor people in this society.
I think that's a moral issue, Mr. Speaker, because all the evidence suggests that someone in that situation at that stage of their life is going to find it incredibly difficult ever to get out of that level of dependency. That cuts across the opportunity and aspiration. It's the root of my values and Labour values about how we take working people forward. So I do see it as a moral issue.
Szóval kifejezetten egy jobboldali retorikát hallottunk arról, hogy a munkát kell ösztönözni, arról, hogy nem szabad, hogy az emberek a segélytől függjenek. Ez kimondottan a választások után jelent meg Starmeréknél ez a fajta megszorításokat igazoló hangnem, meg ilyen típusú működés, vagy valójában, aki ismerte őket, annak lehetett volna számítani arra, hogy ezt lehet várni a kormányzásuktól?
Ugye alapvetően a kampány alatt a Starmerék alapvetően egy nagyon-nagyon biztonsági játékot játszottak, minél kevesebb információt próbáltak elmondani arról, hogy tulajdonképpen mit csinálnak, csak arra figyeltek, hogy ne tűnjenek semmi esetre se szélsőségesnek, vagy senkit ne idegesítsenek fel, vagy ijesszenek meg attól, hogy mi várható, hogyha ők lennének a kormányon. És tehát ilyen példák, hogy ez nem policy téma, de hogy amikor megkérdezték Keir Starmert, hogy mi a kedvenc könyve, vagy mit szokott álmodni, arra is azt mondta, hogy jaj, nem is tudom, mi a kedvenc könyvem, meg hogy sose szoktam álmodni. Tehát, hogy ez volt az ilyen robotos kommunikáció volt a lényege gyakorlatilag a kampánynál.
És ez kicsit hozzá is ragadt a karakteréhez az ember, aki nem álmodik, nem? Ez azért vissza tud ütni.
Pontosan. Azóta egyébként, amióta miniszterelnök lett, vagy a választás után láthatóan azért kicsit felszabadultabb, tehát a robotosságából lejjebb vett egy minimális szintet, de tulajdonképpen még most sem a nagy vízióiról híres. De hogy ez a retorika, amit említettél, igazából, hogy elkezdődjön látszani, hogy tulajdonképpen ennek mi értelme ezeknek a megszorításokat. Ezt nagyjából egy pár héttel ezelőtt bemutattak egy úgynevezett spending review-t, vagyis ilyen költségvetési áttekintés, amiből kitűnik, hogy mik azok a prioritások, amik mondjuk ebből az adóemelésből, vagy az átcsoportosított költségvetésből mire akarnak költeni. És ez elsősorban úgy tűnik, hogy az egészségügynek a fejlesztése, aztán a lakásépítés, elvileg 1,5 millió lakást akarnak építeni, bár szakértők azt mondják, hogy ez nem teljesíthető cél, és a közoktatást akarják fejleszteni, valamint nagyon sok pénzt akarnak a kisebb városok, északi, közép-angliai városoknak az infrastruktúráiba, buszaiba, vonat, vasút közlekedésébe belefektetni. De ezt csak most kezdték el igazán mondani, ahogy említettem, körülbelül 2 hete, és kérdés, hogy nem túl késő-e, és nem szokták-e meg már az emberek, hogy igazából csak a semmiért kell áldozatokat hozni.
És hogy mindig az az állítás, hogy rövid távon kell áldozatot hozni, és majd hosszú távon lesz jó.
Hát igen, most tehát, hogy eddig ugye még azt sem mondták, hogy hosszú távon jó lesz, ez volt a nagy hiba, most meg legalább látszik, hogy mi az, amit ebből szeretnének csinálni, az, hogy ez elég lesz-e ahhoz, hogy a több sebb vérző brit állam és a brit társadalom jelenlegi jóléti érzetét javítsa, az nagy kérdés, de mert ezek nagyobb strukturális problémák, de most legalább valamennyi már látszik, hogy mi a cél.
Világos. Azért azt gondolnám, hogy azok az adóemelések, amiket említesz, azok végül is nem direktben a lakosságot célozzák, úgyhogy akár még elfogadhatóak lehetnek egy baloldali politikusnak, de azért a jóléti államnak a további visszavágása 14 év konzervatív kormányzás után, amivel szemben az egyik legfőbb kritika tényleg ez az austerity, a takarékoskodás vagy megszorítás volt. Szóval hogy ez azért egy olyan dolog lenne, amivel szemben akár párton belül is lehet ellenállást, láttuk Diana Batalt, illetve azért Starmernek kellett egyezkedni a pártján belül olyan képviselőkkel, akik azzal fenyegetőztek, hogy bizonyos dolgokat nem fognak megszavazni. Van érdemi balszárny, maradt érdemi balszárny a munkáspártban Starmer uralma alatt, ami valamennyire ellenpontozni tudja őt?
Hát ugye óriási többsége van a parlamentben, tehát ebből a szempontból belefér neki, hogyha páran nemmel szavaznak, és például ezeket a jóléti állami intézkedéseket vannak, állítólag akár 50 képviselő is nemmel szavazhat rá, és ez nem csak a tehát hogy munkáspárton belül 50 képviselő, és ez nem csak a munkáspárt bal szárnyából, hanem mondjuk a bal közép szárnyából is vannak ilyenek. De ugye azért a Starmer és a főkép ugye a kampánytanácsadó és most már kabinet főnöke Morgan McSweeney, ők elég sokat tettek azért, hogy a befolyásos részeiből a pártnak a munkáspárt bal szárnya kiszoruljon. És illetve olyat is csináltak, hogy volt egy intézkedés, ami ellenben a párt ellen szavaztak, a mondjuk már tényleg a munkáspárt bal szárnyának nevezhető réteg, ez egy kisebb réteg, mint ez az 50 képviselő, aki most akár nemmel fog szavazni, és őket a parlamenti frakcióból felfüggesztették, például legutóbb elég hamar, amikor ez történt, de mivel óriási többsége van a Starmernek, így igazából ez belefér neki.
Ja, a másik fontos kérdés, amivel visszatérően Starmeréknek hadakozniuk kell, az az, hogy hogyan is álljanak a bevándorlás kérdéséhez. Egyrészt próbálnak azért egyfajta rendpárti retorikát is talán behozni, de igazából egy egészen konkrét ügyre is kellett reagálni a Keir Starmernek a napokban, amikor ugye megjelent az a riport, ami azt taglalta, hogy pontosan hány esetben volt a gyermekek kimondottan csoportos zaklatásnak az áldozatai, és ezt is a bevándorláshoz kötötték. Szóval mit látsz, milyen a bevándorlással kapcsolatos diskurzus? Csak azt kötik a bevándorlás problémájához, ami valóban oda tartozik, vagy sikerül a bevándorlással keretezni általánosságban mindenféle jóléti meg közbiztonsági kérdést, és hát hogyan tud egy bal-közép kormány ebben a helyzetben navigálni?
Jó, ugye alapvetően ketté választanám ezt a választ. Az egyik, hogy miért téma egyáltalán még a migráció az Egyesült Királyságban, ugye a Brexitnek az egyik fő ígérete, vagy a Brexit azoknak az embereknek, akik a Brexitre szavaztak, a fő vágyuk az volt, hogy a bevándorlás az Egyesült Királyságba lecsökkenjen, és ugye ez hát alapvetően logikusan gondolhatták volna emberek, hogyha a szabad mozgás megszűnik, akkor kevesebb bevándorló lesz. Na most ezek azok a Brexiter vágyak, amik egyáltalán nem valósultak, igazolódtak be. Mondok példát, ugye a 2015-ben, ami a Brexit szavazás előtti utolsó év, az akkor 330 ezer volt a net, vagy összesített bevándorlók száma, ahhoz képest, hogy hányan mennek el, meg stb. 2016-ban a Brexit évében 248 ezer, na most ez 2022-ben 764 ezer volt, majd 23-ban 685 ezer, és most 24-ben a legutolsó adat az, hogy 431 ezer. Tehát több bevándorló érkezik az Egyesült Királyságba, mint a Brexit előtt egyébként. A nagy különbség az, hogy most már nem az európai országokból érkeznek elsősorban, hanem mondjuk Indiából és Nigériából és Pakisztánból, elsősorban mondjuk leginkább Indiából. Tehát, hogy ezért van még statisztikailag, vagy hogy adott esetben a valóság szempontjából ez egy tény, hogy a bevándorlás még mindig nagy az Egyesült Királyságban. És emiatt érezhetik ugye azt a munkáspárban, hogy reagálniuk kell bizonyos dolgokra. Annyiban vitatkoznék, hogy szerintem volt egy váltás az elmúlt pár hónapban, egy markáns jobbratoródás a bevándorlással kapcsolatos retorikájában a Keir Starmernek, ugye pár hónapja bejelentették egy ilyen törvénytervezetet a bevándorlás szigorításáról, ami arról szólt, hogy mondjuk például most már majd, ha ezt bevezetik, akkor az állampolgárság eléréséhez 10 év kell majd 5 helyet, nem fognak ilyen ápolói állásokat hirdetni külföldön, és a mindenféle vízum szigorításokkal, hogy aki Egyesült Államokban, Egyesült Királyságban végzett, az már 2 év helyett csak másfelet tud majd utána itt dolgozni azzal a vízumámmal. Tehát, hogy volt egy ilyen markáns policy javaslat, ami az egyetemen jobboldalra húz, és a Keir Starmernék retorikájában is van egy erős ilyen kulturálisan jobboldali fordulat. Ugye nemrég, amikor ezt bejelentették, ezt a törvényszervezetet, akkor azt mondta, hogy azért kell szigorítani a bevándorlást, mert ha nem teszik, akkor az a kockázata, hogy az Egyesült Királyság idegenek szigetévé változik, ami ezért egy nagyon erős mondat, ez egy konzervatív vezetőtől is pár éve elképzelhetetlen lett volna, és főleg azért, mert a 80-as években volt egy szélsőjobboldali politikus, Enoch Powellnek hívják, akiknek volt egy ilyen hasonló beszéde, hogy a britek idegenekké válnak a saját országukban, és hamarosan a feketéknek a kezében lesz az ostor a fehérek fölött, és ez egy olyan beszéd, amit azért ez a 80-as évekből, ez egy olyan beszéd, amit azért nem csak a baloldali történelmi emlékezetben van meg, mint horror beszéd, hanem a politikai spektrumon keresztül egészében. Ezen felül a belügyminisztérium posztolgat ilyen videókat, hogy éppen mennek a repülőbe az emberek, akiket deportálunk, és akkor ez a poszt a social médián. Tehát, hogy szerintem bevándorlás szempontjából abszolút van egy jobbra tolódás. A másik, amit említettél, ezek az úgynevezett grooming gengek. Igazából ez egy annyira nem egy új botránya a brit közéletnek, ez nagyjából 10 éve van jelen a köztudatban, ami ugye arról szólt, hogy általában ilyen deprivált környezetben, szegény emberek környezetében sokszor ilyen bűnbandák becserkésztek hátrányos helyzetű árvaházba járó kislányokat, hogy aztán őket megerőszakolják és prostituáltként futtassák, és ebbe az ügybe volt rengeteg mindent, tehát 14-ben volt egy ilyen riport, 22-ben volt egy riport, és most is van egy riport, és ugye több strukturális problémáit a brit államnak megállapította, mint például, hogy nem hittek az áldozatoknak, nem vették komolyan ezt a szexuális zaklatás témát, és ugye, ami a legutóbb kiderült, ez így nagyjából köztudott volt, hogy nagy számban pakisztáni származásúak voltak, nem exkluzívan, de nagy arányban pakisztáni származásúak voltak ezeknek az ügyeknek az elkövetői, és a legutóbbi jelentés bizonyítékot talált erre, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy sokszor a rendőrség állítólag azért, mert nem akartak etnikai konfliktusokat szítani, óvatosabb volt ennek a kinyomozásával, és sokszor egyébként nem csak ilyen megfontások miatt, de egész egyszerűen nem gyűjtöttek adatot az elkövetők etnikai hozzájárulásáról, és ez a etnikai összetettségéről, és ez a legújabb riport arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt legközelebb meg kell tenni, és hogy, mert akkor jobban lehet ilyen preventatív programokat kialakítani ilyen célú bűnelkövetésekre. És ugye a reformpárt azért tudja ezt a témát nagyon jól tematizálni, mert hát egyrészt jobboldali retorikában az, hogy pakisztáni származású emberek szegény gyerekeket abuzálnak, ugye ez ilyen nagy vonalakban lesarkítva így keretezik ezt a témát. Ez ugye nyilván az ő nekik egy nagyon hasznos téma, fel tudják használni. Másrészt meg ugye itt ez egy évtizedes táblatban a 80-as évektől 2010-es évek elejéig ez történt, tehát jól tudják mondani, hogy az egész brit pártrendszer, a munkáspárt, se a konzervatívok nem kezdenek ezzel semmit.
Mindjárt rátérünk a reformpártra, de hadd kérdezzem meg, hogy neked mi a megfejtésed erről, hogy miért nem sikerül, miért nem tűnik lehetségesnek baloldalról, vagy akár balközépről egy az emberek biztonság iránti igényét komolyan vevő, de közben humánus álláspontot kialakítani a bevándorlásról, miért vagy valami olyasmi történik, aminek a vége óriási népszerűségvesztés lesz, vagy pedig az, hogy az ember egyszer csak ott találja magát, hogy azt mondja, hogy idegenek szigetévé válik az országunk.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ha tudnám, akkor már az összes országnak a szegény lennék a miniszterelnöke, de nyilván azért nehéz, tehát ez egy alapvetően egy nagyon nehéz egyensúlyozni, mert hogyha retorikában kezdesz beszélni erről, az elengedhetetlenül feszültségekhez fog vezetni, ha megemlít, és adott esetben még akkor is, hogyha nem azzal azt szeretnéd, hogy emiatt etnikai konfliktusok szintjén, vagy nem úszítani szeretnél, akkor is, hogyha ki hangsúlyozott, hogy van itt bevándorlás, kezdeni kell ezzel valamit, akkor nyilván azoknak az embereknek, akik erre folygékonyabb, vagy rasszisták, nem a társadalom többsége, de egy része, felhatalmazva érzi magát arra, hogy ezt a saját kezébe vegye, és ilyen atrocitásokat kövessen el, és így emiatt nyilván nehéz erről kommunikálni, nem, tehát hogy ez egy elég nehéz helyzet, és én se tudom rá a választ, hogy ilyenkor erre mit kellene csinálni sajnos. Úgyhogy nem én fogom megfejteni a 2020-as évek és a 2010-es évek progresszív pártjainak legfőbb problémáját sajnos.
És hogy hova vezet ez a nehéz helyzet, azt meg is tudjuk mutatni a nézőknek, itt balra a választási eredményeket, jobbra pedig a közvéleménykutatások jelenlegi átlagát látjátok, és azt, hogy a munkáspárt abból a 34%-ából is, amiről elmondtuk, hogy csak látszólag volt egy elsöprő győzelem, abból is veszített több mint 10%-ot, de nem a konzervatívok erősödtek belőle, hanem ez a Reform UK nevű párt elsősorban, amiről tudni kell, hogy hát ha van arca a Brexitnek, akkor talán Nigel Farage az, és egy ponton talán úgy tűnt, hogy ő bevégezte a politikai küldetését, és az ő politikai pályájának a zenitje már megvolt azzal, hogy megtörtént a Brexit. Aztán mégis fel tudott építeni egy olyan pártot, ami egyébként már egy éve is, látjátok, hogy 14%-ot ért el. Most arra pedig kimondható, hogy a legnépszerűbb brit párt. Hogyan jutottunk ide?
Ehhez őszintén szólva elsősorban az, amit a műsor elején említettünk, hogy nem tud történetet mesélni a megszorító intézkedéseiről és adóemeléséről Keir Starmer. Tehát az, hogy az elmúlt egy évben a Reform ennyit tudott nőni, ez ennek köszönhető. És ők tudnak rendszerellenzékként fellépni, hiszen azért a konzervatív pártnak említettük szintén a műsor elején, hogy milyen sok probléma és frusztráció kötődik hozzájuk, és akkor így adott esetben nyilván az átlag, aki nem túl sokat politikával foglalkozó brit szavazó mondja, hogy a konzervatívok így tönkretették az országot, a munkáspárt nem javítja ezt meg, és akkor van ez a Nigel Farage, aki karizmatikus és reformként a két pártnak, a mindkét pártnak az ellenfeleként mutatja be magát. Ez tehát rendszerellenzénként tud fellépni a Reform, azt tudja nagyon jól csinálni, hogy nagyon szépen tud történetet mesélni, egyszerű történetet tud mesélni, illetve a TikTokon és egyéb alternatív ilyen közösségi felületeken nagyon népszerű és nagy elérése van. TikTokon például ők a legnépszerűbb pár. A Twitteren, és ugye mióta Elon Musk átvette, azóta azért az angol száz országokban ezt lehet érzékelni, hogy az ilyen jobboldali narratívákat az algoritmus elég erősen megtolja. És ez a reformot is segíti. Egy ideig eléggé szoros szálak fűzték a Muskot a Reformhoz, aztán szokás szerint összevesztek, mint a Elon Musk ugye mindenkivel előbb-utóbb, de attól még ez a narratíva, ez erősen jelen van.
És hát ugye Nigel Farage az, aki egyfajta munkásosztálybeli karaktert jelenít meg, én nagyon szeretem ezeket a példákat, hogy képes egy komoly politikai ügyet csinálni abból, hogy hol lehet dohányozni, meg hol nem lehet, és hogy igenis egy angol ember megérdemlője nap végén felhajtson egy sört, meg elszívjon egy cigit, akár bent a kocsmában. Szóval nyilván ez az osztálypolitizálásnak, vagy a munkás osztálybeli politizálásnak egy változata, vagy egyfajta elbábozása, de pont ezért merül fel a kérdés, hogy ha a megszorítások a baj, akkor miért nem egy baloldali alternatíva tud ebből profitálni, vagy hogyha a fő baloldali párt jobbra tolódott, akkor miért nem baloldalon van vákum, miért nem így működik ez? Különös tekintettel arra, hogy miért nincsen nagyobb tere, vagy lehetne nagyobb tere például annak az építkezésnek, amit a munkáspárt megbuktatott egykori baloldali vezetője Jeremy Corbyn független képviselőként próbál folytatni.
Ugye alapvetően a reformnál az elmúlt pár hónapban, amikor látszódott, hogy a volt munkáspárti körzetekben van nagy esélye, van egy viszonylagos balra tolódás, tehát a mindenféle mondjuk az acélművek vagy a vízszolgáltató államosításáról beszélnek, már a Farage sem olyan ellenséges a szakszervezetekkel, mint előtte, tehát hogy van egy ilyen fajta érzékelés, hogy valószínűleg erre kellene vinni. Volt olyan megszorító intézkedése, például a munkáspártnak a nyugdíj, a sok téli segélyének a csökkentése, amit a Farage például kritizált, vagy egyéb megszorítások. Tehát van egy ilyen balra tolódásszerűség a reformban.
Vagy a jobboldali populizmus felé tolódás egyfajta doktrinerebb, libertárius jobboldali álláspontból.
Így van. Ez igazából sok ilyen új hullámos jobboldali párton, vagy Európában, Amerikában látjuk. Tehát, hogy egyrészt van egy ilyen dolog. Hát, hogy a Jeremy Corbynék miért nem... Tehát, hogy a Jeremy Corbyn ugye ő függetlenként indult el a saját körzetében, és nyert. Ő a Islington, Észak-Islington, ami a Londonnak egy kerülete, ott nyert, úgy, hogy a munkáspárt is ráindul. Ugye Corbyn egy nagy helyi képviselő, Corbyn egy nagyon jó helyi képviselő hírében áll, mert köztudott, hogy elintézi az emberek ügyeit, de egyrészt neki annyira ilyen országos ambíciói szerintem nincsenek is, másrészt meg ugye azért ezt ne felejtsük el, hogy azért a Corbyn tehát hogy amikor ő volt a munkáspártnak az elnöke, akkor egy népszavazáson volt elnök és két választáson, és ezt mindhármat elveszítette. És a 2019-re már nagyon-nagyon lejáratta magát, és elfáradt ez az új balos projekt, és egyrészt én a brit új baloldalnak semmiféle szellemi megújulását nem látom jelenleg, ők még mindig ott tartanak, hogy ez csak is a média hibája volt, és nem mondnák le a következtetéseket. Esetleg páran átmentek a zöld pártba, ami azért kicsit szalonképesebbé tette ezt a újbalos gondolkodást, de nyilván, mivel ugye csak egyéni választókerületek vannak, ezért a zöld pártnak, mint viszonylag új párt, nagyon nehéz nagy mennyiségű új szavazót bevonnia. És a Corbyn jelenleg most a parlamentben ugye függetlenként ül, és összecsatlakozott pár olyan ember képviselővel, négyel azt hiszem, aki szintén függetlenként nyertek. Ők nagyjából olyan választókörzetekben, ahol nagy muszlim lakosság van, ők a palesztin témán, egy eléggé erősen palesztin témán képviseltek, és ez emiatt választották meg őket, de ők igazából a palesztin dolgokon kívül nem is értenek egyben sok dolgon, és igazából legutóbb akkor tudnak mondjuk a Corbynon kívül hírekbe kerülni, amikor valaki benyújtott egy javaslatot, hogy egyébként amúgy tiltsák be az unokatestvérházasságot, mert ez még egyelőre nincs betiltva, de akkor az egyik úr, a képviselő így a parlamentben azt mondta, hogy egyébként hát nem csak, hogy nem kéne betiltani, de azért ez nem is olyan ciki az unokatestvérházasság. Tehát, hogy szóval igazából ezt a csoportot a függetlenségben nagyjából nem feltétlenül kell komolyan venni országos politikai szinten.
Tehát amit azért voltak, akik vártak, talán nem is reális módon, amikor Corbyn tényleg a munkáspárt által indított egyébként valamilyen egészségügyi, ilyen magánegészségügyel foglalkozó embert legyőzve bekerült a parlamentbe. Voltak azért, akik azt várták, hogy ő valamilyen új baloldali pártot vagy szövetséget tud építeni, ehhez azt mondod, hogy nincs meg a személyi, meg a szellemi muníció sem. Hát ezt, halva egy dologra hadd kérdezzek még vissza, és aztán tovább lépünk a következő témára. Amit arról mondtál, hogy a Farage-féle pártnak olyan zicserei voltak, mint hogy a nyugdíjasok téli támogatásának a megvágását lehetett oponálni, vagy a mozgássérülteknek a segélye is egy olyan ügy, amiről azt képzelném, hogy valójában, még ha tényleg ki is kell egyensúlyozni a költségvetést, valójában ebből a szempontból ezek bagateltételnek tűnnek, nem olyan dolognak, amin tényleg áll vagy bukik az államháztartás. És ha ez így van, akkor miért kell ekkor az ígyszereket adni kormányról az ellenfélnek, miközben a megszorítások ellen kampányolva jutott valaki hatalomra?
Hát ez egy kiváló kérdés, de ugye alapvetően mondjuk szerint én azt veszem észre, hogy mondjuk a 2010-es években a megszorítási program, ugye ott mi volt az érv? Az volt az érv, hogy csökkentjük a költségvetési deficitet. Most ugye meg az az érv, ami így most már az elmúlt két hétben legalább kiderült, hogy valami megfontás van mögötte, hogy az államnak kell költenie, de ne ezekre költsön, amire most költ, hanem, ahogy említettem, az infrastruktúrára, meg az egészségügyre. És ugye azt mondják, hogy hát át kell csoportosítani ilyen témákba a pénzt. És hát akkor ezeket választották ki.
Itt azért lehet, hogy tényleg már az is szóba kerül, vagy az is közrejátszik, hogy milyen szereplők, milyen gondolatiság van jelen ott a miniszterelnök körül, és említetted Morgan McSweeney személyét, akiről Inkei Bence tollából egyébként nemrég a 444-en is megjelent egy kiváló cikk, aminek szintén ez az állítás, hogy ő az, aki eszmeileg is jobbra tolta volna a munkáspárti kormányzást. Hát eleve nem kellett olyan nagyon messziről indítani azt a jobbra tolást, de lehet, hogy itt már ilyesmik is vannak, mert azért ilyen tételeket azt gondolnám, hogy egész más, hol vagy a költségvetés, egész más területein is meg lehet próbálni megfogni. Akárhogy is, egy sikerágazatnak tűnő dolog azért van Starmer kormányzásában, vagy legalábbis egy olyan dolog, aminek a kapcsán azért pozitív kontextusban került be, akár itt nálunk is a hírekbe, meg látható volt. Nézzük is meg egy rövid összeállításban, hogy ő hogyan navigálja a nemzetközi vizeket itt a második Trump kormányzás korszakában, hogyan egyensúlyoz a különböző szereplők között, és aztán beszéljünk erről.
It's an invitation for a second state visit. This is really special. This has never happened before. This is unprecedented. I think that just symbolizes the strength of the relationship between us. So this is a very special letter. I think the last state visit was a tremendous success.
It was.
We will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia. We agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security. We will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. And so it's those three heads really that we're going to focus on in this meeting, strengthening Ukraine, being prepared to defend any deal ourselves through a coalition of the willing, and keeping that pressure on Russia at this crucial time.
Thank you very much. We all know the great Prime Minister of the UK, and we just signed...
The big reveal not going quite to plan. Keir Starmer scooping up his precious US-UK trade deal.
Very important document.
As President Trump first dropped the deal and then confused who it was with.
So we have our trade agreement with the European Union.
The PM politely ignoring President Trump's gaffes, instead relishing the win.
Donald, thank you very much. This now implements on car tariffs and aerospace our really important agreement, and so this is a very good day for both of our countries, a real sign of strength. So thank you again, Donald.
Na hát láttátok Keir Starmert, ahogyan példamutató fegyelemmel viselte ezt a kicsit kaotikusra sikerült bejelentést. És kétségtelen tény, hogy miután Donald Trump ugye vámokat vetett ki a félvilágra, valóban Nagy-Britannia volt az egyik első, amely valamilyen módon ki tudott tárgyalni egy külön megállapodást Trumpékkal, ami enyhítette ezeket a vámokat. De mekkora siker ez valójában, nagyobbnak mutatja-e a két fél, mint amilyen jelentőségű valójában, vagy ez tényleg megoldja azt a problémát a brit ipar számára, amit a vámok okoztak?
Hát ugye ez egy olyan problémának a megoldása, amit Trump 6 hónapja okozott, vagy amit okozni készült. Tehát nyilván ez egy jó dolog a brit iparnak, hogy mondjuk az autó esetében a vámokat 25%-ról 10%-ra csökkentették, vagy a repülőgépgyártásban egyáltalán nincsenek vámok.
Tehát nem globálisan csökkentették a vámokat, hanem bizonyos a britek számára különösen fontos területeken.
Igen, így van. Tehát az autók és a repülőgépgyártás volt az első, ami így ez történt, illetve az acél és alumíniumról mondták, hogy majd erről még beszélgetnek. Na most ez nagyjából ennek a trade dealnek a lényege, ezt a Trump egy hatalmas trade dealnek mondta, igazából ez annyira nem az körülbelül a status quo-val egyenértékű, vagy a 6 hónappal ezelőtti status quo-val egyenértékű. Ugye az ahhoz, hogy egy ennél nagyobb kereskedelmi, egy összetettebb kereskedelmi megállapodást kössenek a britek, az azért nehéz és azért valószínűtlen, mert ugye ahhoz, hogy az USA-val kereskedjenek, az a saját fogyasztóvédelmi, meg mindenféle regulációs szabályokat, mert a britekét fel kéne vizezni. De az EU-val pedig, ha ezt felvizezi, akkor meg az EU-val fog tudni nehezebben kereskedni, mert ugye az EU elvárja, hogyha kereskedsz vele, akkor a saját standardjait betartsd. És emiatt, és mivel az EU-val többet kereskednek a britek, mint az USA-val, ezért ez nagyon nehéz, és ugye Boris Johnsonék is megpróbálták egy ilyen átfogó kereskedelmi egyezményt megkötni, de nem sikerült, és ez egyelőre csak egy ilyen vámok alól való mentesség, és azért ezekkel kapcsolatban vannak tárgyalások, nem tudom, a Trump más országokkal is tárgyal, meg az EU-val is, tehát hogy valószínűleg ez, hogy most 2 héttel előbb tárgyalták ki, mint a többi országot, ez nem biztos, hogy ez a legnagyobb eredmény, de kétségtelen, hogy Starmer kifejezetten baráti és jó viszonyban van a Trump-al.
Baráti és jó viszonyban van Trump-al, miközben ő a tetrekészek koalíciójának az egyik életrehívója. Sikerül valamennyire új pozícionálni az Egyesült Királyságot, legalábbis a felületes szemlélő számára, mint amelyik tényező, mint amelyik egy fontos közvetítő szerepet lát el. Nézzétek meg, hogy milyen jobban van Trump-al, a lelkére tud beszélni, hogy hát azért teljesen nem kéne magukra hagyni azokat az ukránokat, de közben Európában is, még az EU-n kívülről is kezdeményezően tud fellépni. Ez egy illúziókeltés alapvetően?
Alapvetően nem teljesen, tehát például, amikor volt februárban vagy márciusban ez, amikor a Vance és a Trump rátámadta Zelenszkire a Fehérházban, akkor utána állítólag a Starmer ott nagyon sokat telefonált Zelenszki felé, meg Trump felé, és mediálta ezt a helyzetet, hogy normalizálják ezt a helyzetet. Tehát ezt valóban ő jól csinál, és biztos vagyok benne, hogy ez, tehát mondjuk ha az ukrán politikának, meg akik érdekeltek abban, hogy nyilván Európában, mint egész kontinensen, hogy az ukránok támogatást kapjanak. Tehát ebből a szempontból ez egy hasznos menedzseri helyzet, és ezt tényleg ügyesen csinálja. Viszont azt egy kicsit beárazta ez a dolog, hogy ugye ez az említett Vance-Trump-Zelenszkire támadás, ez egy nappal, vagy pár nappal azután történt, hogy a Starmer is beszélgetett a Trump-al, és akkor volt az, hogy megkérdezték, hogy miért hívta a Trump Zelenszky diktátornak, és akkor mondta, hogy micsoda, én ilyet mondtam, nem is emlékszem ilyesmire, és ezt sokan annak mondták, hogy lám a Starmer milyen ügyesen a ukrán támogatás felé tolja a Trumpot, és aztán ugye egy nappal később meg rátámadta Vance-el együtt a Zelenszkyre. Tehát ez ilyen szempontból ilyen kettős tény, hogy valószínűleg nagyon fontos mediációt hajtott végre akkor is abban a helyzetben, amikor ez az összevesés történt, de hogy a Trumpot meggyőzi valamire, az azért annyira nem valószínű.
Egy dolog Starmernek a személyes szereplése, meg a személyes képességei, és egy másik dolog magának az Egyesült Királyságnak a pozíciója. Ugye a Brexit mellett szólt annak idején az az érv, hogy hát autonóm módon alakíthatja majd a külpolitikáját, az ország, a kereskedelem politikáját, szépen kereskedhet az egész világgal. Ehhez képest azért azt látjuk, hogy továbbra is az Egyesült Államok a legnagyobb kereskedelmi partner, tehát azért nagy mértékben kitett az Egyesült Államoknak, el kellett végső soron fogadni egy sokkal kevésbé kiterjedt kereskedelmi megállapodást, mint amit szerettek volna. És utána pedig Németország, Franciaország és Hollandia következik, mint kereskedelmi partner. Tehát annyira ez a globális Britannia koncepció, ez egyelőre nem látszik megvalósulni, nem látszott megvalósulni feltétlenül már a konzervatívok alatt sem, de most sem. Ügyetlenség, politikai kihagyott lehetőségek, vagy nincs is ilyen lehetőség, és valójában a földrajzi elhelyezkedés, meg a nagyhatalmaknak a mozgása, az ezt nem teszi lehetővé.
Alapvetően ugye említetted, hogy a briteknek, hogyha egyesével nézzük, mint ország, akkor az USA a legnagyobb kereskedelmi partnere. Viszont ha mondjuk az EU-t egynek számítjuk, és mivel közös piac, ezért szerintem ez evidens, vagy hogy ez szerencsésebb, úgy meg az EU messze nagyobb kereskedelmi partnere, mint az USA. Így, tehát azért az EU-val való kereskedés az mégiscsak egy prioritás, az, hogy az könnyű legyen, az egy fontos prioritása a briteknek, ez, mert a földrajzi valóság, ahogy te mondtad, ezt megköveteli. És amúgy ezt az EU-s közeledés, most volt májusban egy tárgyalásuk, amikor bejelentettek az EU és a britek, hogy bizonyos dolgokban közelebb lépnek egymáshoz, például ilyen állatorvosi szerződéseket kötnek, és akkor könnyebb lesz agrikulturális termékeket importálni, exportálni a két ország között. Ez például egy lényeges. Vagy a védelmi együttműködés, ilyesmi. Tehát, hogy az EU felé már van egy ilyen kisebb nyitás, egy közeledés. Ugye a kommunikációban ez úgy látszik, hogy lavírozik az EU és az USA között, de gazdasági szempontból azért inkább az EU felé közeledik lassan, és ez egyébként a lakosság ezzel a közeledéssel egyetért, az, ahogy közeledés legyen, az körülbelül 60% egyetérte vele, és ahogy mondtam, 56% azt mondta, hogy a Brexit hiba volt, és azt hiszem a újra csatlakozás valami 53% támogatja, tehát hogy valamilyen közelebbi lépés legyen, ha nyilván nem újra csatlakozás, mert ez az egyelőre még nagyon sci-fi kategória lenne, de hogy valami EU-hoz való közeledés legyen, az arra van politikai tere a Starmernek, és egyébként állítólag a színfalak mögött a Times értesülései szerint azért rájöttek, hogy az EU egy megbízhatóbb kereskedelmi partner, mint a Trump. Ugye ezzel a globális Britannia koncepcióval, hogy majd a britek mindenkivel kereskednek, ezzel alapvetően az a probléma, hogy ez nagyon nehezen működhet, mert a Brexitnek a választói koalíciója, azok az emberek, akik a Brexitre szavaztak, az két csoportból áll, az egyik a már említett ilyen kisvárosokban elhagyatott volt iparterületeken élő emberek, akik alapvetően egy protekcionista, kisebb államot szeretnének, lehetőleg kevés bevándorlással, de viszont a másik koalíciója, mondjuk az értelmisége, amit mondjuk a Liz Truss fajta politika képviselt, az, hogy minél több szabad kereskedelem legyen, mindenkivel kevés reguláció, kevés jólétintézkedés, ilyen libertariánus állam. És ugye a globális Britannia az valami ilyesmit akar. Most ugye ez a kettő, ez teljes érdekellentétben áll egymással, teljes ellentmondásban van egymással, és egyedül egyiknek sincs többsége. És alapvetően a globális Britannia ugye nyilván több országgal kötöttek a Brexit óta kereskedelmi megállapodást, például Japánnal, de alapvetően ezek olyan kereskedelmi megállapodások voltak, amik EU-s kereskedelmi megállapodások átültetése a britekre. De volt új is például az Indiával, de ami nemrég történt, de India másokkal is, EU-val is tárgyal, más országokkal is tárgyal, hogy legyen szabad kereskedelmi egyezmény. Tehát alapvetően az ellenmondások miatt, amit említettem, ez a globális Britannia valószínűleg egy halva született ötlet volt.
Egy külpolitikai témára kell még kitérnünk, amit már be is hoztál egy ponton ugye a baloldal kapcsán, és valóban Starmer egész politikai felemelkedésének egy fontos eleme volt a munkáspárton belüli antiszemitizmus vita, ami hát segítette abban, hogy a párton belüli balszárnyal leszámoljon, ott antiszemitizmust azonosítva be. Közben viszont azért érkezik nyomás felé az izraeli fegyverexport korlátozása érdekében, úgyhogy azt mutassuk még be röviden a nézőknek, hogy hogyan alakul Starmerék hozzáállása a gázai konfliktushoz, és kik meg milyen erők, milyen hatások azok, amik egyáltalán befolyásolják a kormánypolitikát ebből a szempontból.
Tehát azt tudni kell, hogy ezek az antiszemita botrányok a Corbyn alatt nem minden esetben, de sok esetben az Izrael-Palesztin viszonylatban merültek fel, és emiatt a Keir Starmer a kampány elején, vagy a 22-23-ban, amikor a 23-ban, amikor ez az október 7-i dolog történt, meg egyébként előtte is, nagyon erősen kompenzálni próbált, hogy ilyen fajta botrány soha nem is fordulhat elő, és emiatt elég sokszor olyan megjegyzéseket is tett, amit már valószínűleg a saját szavazóinál is túllőtt a célon, vagy azoknál is, akik ilyen mondjuk jobban Izrael pártiak, azoknál is túllőtt a célon, hogy mondjuk amikor volt a október 7-ig után pár héttel, hogy Izrael elzárja a víz ellátás Gázába, akkor megkérdezték erről, és arról is azt mondta, hogy ez egy elfogadható. Tehát akkor nagyon erősen kompenzált, és egy ilyen izraelpárti álláspontot, radikálisan izraelpárti álláspontot közvetített. Viszont azért ebben van változás, és egyrészt annak is köszönhető akár, hogy ugye említettem, hogy négy helyen, ahol nagy muszlim többségű lakosság van, ott független jelöltekkel szemben veszített a munkáspárt, és volt sok olyan hely, akik olyan képviselők, akik most kormány szereplők, tehát mondjuk az egészségügyi miniszter, vagy a nőgyi államtitkár, vagy az igazságügyi miniszter, ilyen kerületekben nagyon-nagyon rezgett a léc, és a független jelölt közel volt hozzájuk. Tehát valamit ezzel kell kezdeni ezzel a témával, és az látszik, hogy azért az elmúlt pár hónapban főleg például van valamennyi fordulat, a britek szankciókat vetettek ki két radikális izraeli politikus ellen, azt hiszem a Ben-Gvirrel és a Smotrich-sal szemben talán, illetve ilyen telepesekkel szemben is, akiket szintén szankciós listára tettek. Tehát van ilyen, befagyasztottak egy Izraellel megkötendő kereskedelmi megállapodás kitárgyalását, azt befagyasztották, és igazából a két ország közötti a diplomáciai viszony az inkább már a negatív irányba fordult, tehát ebből a szempontból itt van egy ilyen változás.
Én ugye Bezalel Smotrich és Itamar Ben-Gvir kormánypárti izraeli politikusokat említetted. Záró kérdés, vagy összegző kérdés, hogy be tudsz-e azonosítani akár a külpolitikában a reaktív fellépéseken és ügyes egyensúlyozásokon túl valamiféle stratégiai irányvonalat, vagy akár a belpolitikában valami koherens víziót, ami túlmutat azon a kritikán, amit az említett Diane Abbott fogalmazott meg, ami szerint Keir Starmer nem egyfajta, nem egy vezetőként viselkedik, hanem egy menedzserként. És hogyha tényleg ez a menedzseri szemlélet, vagy ez a menedzseri politizálás a probléma, akkor miért ekkora probléma ez, mit lehet, hogy miért nem működik ez?
Ugye alapvetően nem csak a Diane Abbott fogalmazta ezt meg, hogy a Keir Starmer inkább menedzser, mint politikus, hanem állítólag ezt kollégának maga a Starmer mondta, hogy neki nincs ideológiája, nincs olyan dolog, hogy Starmerizmus, adják ezzel békén, ők egyesével fog meghozni döntéseket, és neki alapvetően ez a politikája. Ez egy munkáspárti győzelemről szóló könyvből van ez a állítás. Annyi vízió valamennyi már látszik talán, hogy mik azok az ő fő prioritásai, és hogy nem fél ehhez az egészségügyhöz, vagy az infrastruktúrális fejlesztésekhez állami beavatkozást alkalmazni. Tehát, hogy ilyen körvonalazódni látszik a manifestóban, a munkáspárti manifestóban szerintem a legkreatívabb vállalás talán az az volt, hogy a megújuló energiával és nukleáris energiával kellene feléleszteni ezeket a régi iparvidékeket. Ez nem egy rossz ötlet, csak kérdés, hogy hány atomerőműt lehet építeni, meg azért szélerőművet nem lehet mindenhova építeni. Tehát, hogy valamennyi vízió mag, vagy terv mag látszik, csak őszintén szerintem a brit állam olyan sok sebből végzik, és mint az ország olyan sok problémával küzd, hogy ez valószínűleg nem feltétlenül lesz elég hozzá. Mert nem tudom én, nincs térerő Londonban, nem jön ki a mentő, ritkán jár a posta, tehát hogy nagyon sokfajta olyan strukturális probléma van, ami az embereknek az érzetét, amit az emberek egyértelműen érzékeltek, és amit ezekre a kérdelmet kitalált, így adott esetben lehet, hogy egyéni problémákat megoldanak, de elsősorban tüneti kezelésnek hangzanak, akár lehet, hogy működnek is, csak lehet, hogy esetleg annyira működik, hogy ez egy menedzselt hanyatlás, és nem egy konkrét terv a brit gazdaság újra revitalizálására.
Még arra az egy záró kérdésre gondoltam, hogy minden fajta remény nélkül ne hagyjuk a nézőinket. Mit azonosítasz be, mi az, amit Keir Starmer és a kormánya még most jelenleg is, vagy mostantól kezdve is megtehetne azért, hogy megfordítsa ezt a kormányzást, vagy legalább megállítsa a jobboldali előretörést? Van-e még ilyen?
Itt adott esetben szerintem az lesz a döntő, hogy 29-re az embereknek a jólét érzete változik-e, vagy nem. Ha érzékelik, és esetleg nem tudom, nagyon jónak látják, hogy tényleg jobbak a buszjáratok, meg a vasúti közlekedés olcsóbb, akkor ez tud nyerni. Őszintén nehéz látni. Tehát tényleg ez, mivel most legyünk jó indulatok, nem tudjuk, hogy ezek a tervek, amit bejelentettek, sikerülnek-e vagy nem. Ugye azzal kapcsolatban, hogy a reform nyerhet-e vagy nem, azért ott van egy erős kérdés, hogy ugye említettük, hogy a brit választási rendszer alapvetően egyéni választókerületekben dől el. És na már most a reform az nagyon népszerű, szegényebb emberek köreiben, olyan területeken, amiket hátrahagytak, régi iparvidékeken és az idős emberek között. Viszont máshol annyira nem tudja ezt a népszerűséget felemelnie, tehát lehet, hogy attól még, hogy most valahol 30%-on áll, ők a legnépszerűbb párt, de ettől még, mivel a brit választási rendszerben sok egyéni választókerületben kell nyerned, ami adott esetben a jómódú körzeteket is jelenti, emiatt lehet, hogy emiatt nagyon nehéz a reformnak olyan helyekre behatolnia, mert lehatárolt, hogy milyen emberek közében népszerű, tehát lehet elitellenesnek lenni, csak picit az elit szavazataira is szükséged van ahhoz, hogy nyerj. És ugye erről merül fel, hogy akkor reform-konzervatív koalíció lehetne, mert a konzervatívok ugye régen pont az ilyen jómódú kis mondjuk ingaövezetekben, külvárosokban nagyon népszerű volt, csak most a konzervatív párt is összeomlóban van, és az ilyen hely, mert a vezetőjük egyrészt a strukturális problémák miatt, amiket okoztak, másrészt a vezetőjük, ami Bidenok nem túl karizmatikus, és az ilyen helyeken, és ez már az előző választáson is látott, a jómódú ingaövezetekben, külvárosokban, kertvárosokban, pont a liberális demokraták azok, akik lassan, de biztosan törnek előre úgy, hogy az ilyen adott esetben jómódú, de kulturális kérdésekben progresszív, EU-párti szavazók körében nagyon népszerű. És hogyha a reform nem tud ilyen, nem tud a szegényebb körzeteken túl más körzetekben nyerni, akkor nagyon nehéz lesz neki választásokat nyerni.
Bede Ábelnek, a Gemistondoni tudósítójának nagyon köszönöm a szakértő közreműködést.
Én köszönöm a meghívást.
illetve ajánlom nektek, hogy kövessétek az Alsóház podcastot a brit politika további fejleményeiért, de mi is követjük majd a brit politikát. Köszönjük szépen, hogyha támogatjátok a Partizán munkáját, és akkor talán még 2029-ben is itt tudunk lenni a következő választásokra. Minden esetre mára köszönöm szépen a figyelmeteket, legközelebb találkozunk. Szerbusztok!